Könyvmustra. Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyv Mustra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Faludi Julianna, a Faltól Falig című kötet szerzője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom. És rögtön azzal kezdeném, hogy azt mondtad magadról egy interjúban, hogy már akkor szociológus voltál, amikor nem is tudtál róla, hogy ilyesmi létezik. Gyerekként, kamaszként már ilyen beállítódású voltál?
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Ez igazából arra vonatkozott, hogy mindig is érdekelt az, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, emberek, és azt milyen struktúrák, milyen rendszerek határozzák meg ezeket a viszonyokat, csak nem volt meg hozzá az eszköztár, a kifejezésmód, a nyelvezet, hogy ezt meg tudjam fogalmazni. Tehát ezt értem az alatt, hogy már akkor szociológus volt, amikor valóban gyerekként az érdekelt, hogy miért élnek egyesek másképp, mint mások, az országokon keresztül is látszik, de akár egy országon belül településrendszereken keresztül is, és családokon keresztül is. Tehát hogy ez az egész szövevény, ez mindig nagyon foglalkoztatott és érdekel.
De ez egy gyereknél hogyan tetten érhető? Amilyen kérdéseket feltettél a szüleidnek? Hogyan tudsz erre visszaemlékezni? Inkább talán az ő emlékeikből tudsz táplálkozni, amikor ezt mondod, nem?
Nem egészen, hanem hát az egyik meghatározottság az az, hogy én két kulturális közegnek vagyok minimum kitéve, nyilván sokkal többnek, de hogy kettő volt, ami markáns, hogy én félig orosz vagyok, félig magyar, ami már egyfajta, gyakorlatilag egy dialógusba születsz bele, mondjuk így. A másik, amire nagyon markánsan emlékszem, az első könyvem, mondjuk így, azt 6 évesen írtam talán, ami versekből, képekből állt, és mindenféle karakterek voltak benne, akik különböző módon rendeződtek el, élethelyzeteket írt le, utcai jeleneteket írt le, és azt foglalkoztatott, hogy miért pont úgy vannak azok a karakterek, és hogyan vannak ott, mi az oka, hogy pont így vannak.
Az érdekelt, hogy magadat el tud helyezni a térben, és a társadalomban már gyerekként?
Én úgy mondanám, hogy az érdekel, hogy hogyan működik a világ.
Ha már azt mondtad, hogy egy dialógusba születtél bele, azért ezt folytattad is például azzal, hogy a művészet és a tudomány közötti, hát dialógusnak egyik hírnöke lettél, úgyhogy tudósként szép irodalmat is írsz.
Azt hiszem, ez egy általános trendnek is felfogható már, hogy egyre jobban látjuk, hogy ez az interdisziplinaritás, hogy különböző ágazatok közötti átfedés, ez erősen jelen van. Tehát sokan írnak szépirodalmi művet, akik amúgy tudományos munkát végeznek, akár a társadalomtudományok területéről, de van, aki közgazdászként kezd el írni, vagy van, aki bölcsészként, tehát ez gyakorlatilag már szinte mindegy. A műfajok közötti átjárhatóság, azt hiszem, ami egyre erőteljesebb a 20. századnak, az az egyik legnagyobb előnye, ami a 21-re úgy tűnik, hogy kezd kiteljesedni.
Na, én még visszatérnék a gyerekkorodba, a világra rácsodálkozó Faludi Julira, aki kereste a rendszerszerűséget. Akkor már tudtad, hogy hivatásszerűen is ezzel szeretnél foglalkozni? Mi volt az a pont?
Nehéz egy pontot találni. Azt tudom, hogy az írás és a betűk, az olvasás az mindig érdekel, tehát gyakorlatilag mindent el, ami elém kerül a betű, akkor az biztos, hogy én elkezdem feldolgozni, értelmezni, olvasni, és ez valóban már nagyon pici gyerekkortól jelen volt. Tehát ez a fajta megismerés mások írásai által, ami azért volt izgalmasabb időnként, mint az élő beszélgetés, mert elmúlt korok szerzőit is olvasni tudod. Tehát a szöveg az gyakorlatilag megfagyaszt bizonyos mondani valókat, amiket aztán időbe el tudunk helyezni ide vagy oda vagy amoda. Tehát ez például egyik olyan dolog volt, amire nagyon korán rájöttem. Az, hogy én is tudok írni, vagy én is hozzá tudok tenni, az igazán tudatosan, nem is ez az első könyv volt, amit így akár idézőjelbe is tehetünk, hanem nagyon korán verseket kezdtem írni, tehát az már ilyen 7-8 éves koromban voltak ezek a kezdemények. Akkor is próbálkoztam gyors, vagy prózai szövegekkel, de azok nem voltak olyan teljesek.
7-8 évesen próbálkoztál prózai szövegekkel?
Hát lehet, hogy túlzásnak hangzik, ahogy így elmondom, mert nem volt eleje, közepe, vége, tehát nem, nyilván fogalmazás órák voltak, és itt most azokat a szöveget értek, ami nem a fogalmazás órára írottak, hanem valamit ki akartam ereszteni, mondjuk így fejezni, vagy írásba áthelyezni.
És ki volt előtted a példa? Én azt feltételezem, hogy egy olyan családi környezet, ahol volt hatalmas könyvespolc, és ahol voltak olyan szülők, voltak olyan felmenők, akik a személyes példamutatással ebbe az irányba tereltek, de aztán lehet, hogy rosszul gondolom.
Hát az biztos, hogy fontos, hogy volt könyvespolc, és elég sok könyvünk, az kétségtelen, illetve talán az is, hogy ugye 80-as években még szerintem mindenki olvasott. És pláne úgy, hogy én Moszkvában éltem egy bizonyos ideig gyerekkoromban, és az a mai napig igaz, hogy a metrón az emberek olvasnak, tehát egész egyszerűen az a kulturális szokás, hogy könyv van az ember kezében és olvas, az teljesen elterjedett volt, szerintem nagyon sokféle társadalmi osztályon is átívelve nem volt egy különleges dolog. Tehát ez az impulzus biztos, hogy ott van. Hát a szüleim is persze szerettek olvasni, nem nincsen író úgymond a felmenőim között, tehát ilyen közvetlen hatás nincs, de természetesen bátorítottak a szüleim mindabban, ami érdekelt. Tehát, hogy ez a óvó, bátorító közeg, ez igen, ez adott.
És szabad közeg is volt? Ott hagytak téged a könyvespolccal, vagy pedig azok a típusú szülők, akik a kezedbe adják, és irányt adnak?
Nem volt ilyen szelekció nálunk, nem. Tehát ebbe teljesen szabad kezet kaptam, illetve hát a könyvtárat nagyon megszerettem nagyon korán, és az a szabadság, amit leírsz, az talán inkább ahhoz kötődik, hogy bemenni egy könyvtárba és válogatni a rengeteg könyv közül, az fantasztikus élmény volt.
Moszkvát említetted, ami egy ideig fontos szereplője volt az életednek, hiszen ott éltél gyerekként. Amit én tudok, és a következő állomásod, az az ELTE bölcsészkar, a magyar-orosz szak. Itt, Moszkva mikor ért véget az idővonalon? Ide mikor érkeztünk meg Budapestre?
1989-ben, ami ugye egy nagy fordulat volt az egész, hát világtörténelmi szinten kimondhatjuk, egy nagy váltás, és érdekes, hogy most ide jutottunk, az a 89-es időszak. Az ön szempontból meghatározó, és nem feltételeztem, hogy ide fogunk haladni, de el kell, hogy mondjam. 80-as évek vége szovjet valóság az, hogy a feltáró műsorok akkor kezdődtek el a televízióban, a szólásszabadság, ugye a glasnost, az egy nagyon nagy dolog volt, és a jelen volt. Tehát az a kibontakozása a szólásszabadságnak lépésről lépésre. Engem ez 11-12 évesen ért ez az impulzus, ami tényleg erős volt és meghatározó. Én azt mondom, hogy igazából ez formálta a személyiségemet, hogy kíváncsi legyek a különböző gondolatokra, magára, a tényre, hogy meddig lehet elmenni abba, hogy mit mondasz el, és miért van az, hogy valamit nem lehet. Tehát, hogy ez a kérdéskör, ez valóban megmaradt. Visszatérve arra, hogy Moszkva szerepe és a bölcsészkar hogyan következett, ugye 90...
Tehát a rendszerváltásnál jöttetek igen. haza a család?
Hát gyakorlatilag igen. 91-ben ugye szétesik már a Szovjetunió. Igen, tehát abba a valóságba érkeztünk, omlott össze minden, meg alakult ki az új. És hát a bölcsészkar magyar-orosz szakasz pedig teljesen logikusan következett ebből a könyvekből, meg az olvasás szeretetéből, meg abból, hogy szeretném megérteni a nyelveket is, mert ugye a bölcsészkar az nem csak az irodalom, hanem a nyelvészet, és hogy hogyan áll össze egy nyelv, és miért vannak átjárhatóságok, meg átjárhatatlanságok nyelvek között. Moszkva megmaradt ilyen szempontból, mert részképzésen, tehát ösztöndíjjal is voltam kint, illetve sokáig később is az egyetemi évek után még valamennyire tolmácsként, fordítóként is dolgoztam, vagy kerestem a ösztöndíj kiegészítőt.
A 89-es hazatérést hogyan élted meg? Az valóságból valóságba érkezés volt, vagy nagyon-nagyon nagy váltás volt?
Nagy váltás volt, azt le kell, hogy szögezzük. Igen, én Moszkvában szovjet iskolába jártam, amit én nagyon-nagyon szerettem. Egy kicsit más rendszerű, más típusú iskola volt, mint itt. Nagyon sok hasonlóság van, ugye mégis egy blokkon belül vagyunk, meg hasonló hagyományokat követett az iskolarendszer akkoriban, de mégis volt különbség. Az egyik legszembetűnőbb talán, hogy mi egyenruhába jártunk, például iskolában, Moszkvában, és itt még voltak köpenyek, de az már olyan laza volt, hogy a 80-as évek végén, mert senki nem vett olyan komolyan, de valamit azért fel kellett venni. És nekem akkor szembetűnő volt, hogy mennyit számít a ruha, és micsoda különbség van a között, hogy valakit így ítélünk meg, vagy úgy ítélünk meg, hogy milyen tornacipője van, vagy milyen farmerje van, vagy nem tudom. Én számomra ez nem jelentett igazából gyakorlatilag semmit, talán az egyenruha miatt, és az például nagyon, nagyon érdekes kulturális, hát nem mondanám soknak, de egy flash volt mindenképp.
Magyarul és oroszul beszélő gyerekként érkeztél meg?
Igen.
Tehát ilyen szempontból nem voltak nehézségeid? Vagy nem. Megmaradt az, hogy oroszul gondolkodtál például? Vagy ebben hogyan segítettek otthon?
Ez szerintem teljesen természetesen beáll a legtöbb gyereknél. Tehát a gyerekek nagyon rugalmasak, és mivel én kiskorom, tehát születésemtől fogva vagyok, a két nyelvű vagyok, ezért nyilván vannak időszakok, amikor az egyik domináns, a másik domináns, most nyilván a magyar domináns, meg a szakmai nyelvként inkább az angolt használ, mint az oroszt, de nem tűnik el teljesen, és aktiválható.
És akkor azt mondanám én, és ne haragudj, megérted, de az ELTE BTK magyar-orosz szakkal azzal, mintha a könnyebb ellenállás irányába mentél volna. Mert ott nagyon otthon maradtál.
Az orosz szak volt egyrészt egy belső motiváció, én akartam ezt, de azért nem hazudok abban, ha azt mondom, hogy kihívás volt eredetiben olvasni műveket. Tehát azért ahhoz kellett erőbefektetés, illetve mostanában már nem kell oroszul tudni ahhoz, hogy valaki orosz szakra menjen. Akkoriban azért volt egy felvételi rendszer, amin keresztül kellett menni. Tanultam rá, tehát az se titok, hogy azért kellett készülni. A magyar felvétel is sokkal nehezebb volt, mert sokkal nagyobb volt rá a verseny, tehát ott valóban be kellett azért kerülni, tehát én azért készültem, meg olvastam, meg jártam felkészítőkre ahhoz, hogy meg tudjam írni a felvételit.
De miért döntöttél a magyar-orosz szak mellett?
Nem tudom, nekem ez annyira logikus volt, hogyha olvasni akarok, és fordítani, akkor mondom, erősen az gondolkodtam, mert hogy műfordító leszek, akkor nekem ismernem kell mélységeiben a klasszikusokat és a nyelvi struktúrákat, mint mondtam, de engem a nyelv maga is érdekelt, nem csak a szöveg.
Tehát ebben az időszakban azért még fordítónak és írónak készültél? Itt születtek folyamatosan a szövegek?
Írónak nem mondtam ki ezt így akkoriban, nem. Nem, tehát nem volt ennyire tisztán definiálva, de arra emlékszem, hogy egyik első órám, talán az első vagy a második héten volt poetika órán, egy Cvetájeva szöveget vettünk, és azt ott helyben lefordítottam, mert úgy éreztem, hogy azt meg kell tennem. És ott ez például egyértelmű volt, hogy én ezt akarom csinálni. Aztán persze csináltam fordításokat, de más műfajokban is. Tehát kinyílt a világ, és azt kell még elmondani talán, hogy miért fordultam végül a közgazdaságtan felé, meg a társadalomtudományok felé, mert az élő helyzetekben nem volt elég az a nagyon-nagyon intenzív és bőséges tudás, amit kaptunk, de mondjuk, amikor elém raktak egy szerződést, akkor ennek egészen más nyelvezete volt, mint egy Dosztojevszkij összesnek. Tehát ebből jön az talán...
Lehet, hogy jött a külkereskedelmi főiskola, így. Meg na, hát éles váltás.
A külker az pontosan így jött, tehát a pragmatikus része jött, illetve most már átalakultak ugye a képzések, de annak idején nem sok lehetőség volt arra, hogy áthallgatni más órákra, más egyetemekre, más típusú tantárgyakat felvenni. Ez a rendszer ma már rugalmas szerencsére, akkoriban ez nem volt rugalmas. Engem érdekelt az, hogy épül föl a világ, milyen világrendszerben kell gondolkodni, milyen kapitalizmusok, stb. Tehát, hogy egész egyszerűen ez a típusú tudás hiányzott.
Ha egy kicsit sarkítom, akkor most én azt érzem, hogy az jutott eszedbe, hogy a művésznek nem kell éhen halnia, hogyha ért máshoz is, mondjuk ért a gazdasághoz, ért a matematikához, ha el tud olvasni és tud értelmezni egy szerződést. Ez a praktikus felismerés volt akkor és ott, amikor jelentkeztél a külkereskedelmi főiskolára?
Igen, mondhatjuk így is. Igen, 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 abszolút. Én sose gondoltam arra, vagy az nem volt nekem opció, hogy csak egy dologra tegyem föl a alapot, hanem mindig úgy éreztem, hogy kell olyan kapcsolódás a világhoz is, ami a közvetlen tapasztalás is, tehát egy munkahely, azt szerintem annyi interakciót, meg annyi elköteleződést, meg lehetőséget is rejt magában, ami mindenképp táplálja a tudásunkat arról, hogy miben vagyunk. Ha én otthon ülnék egyedül a könyveim között, az is nagyon értékes lenne, de nekem az hiányozna az a mozaik szem, vagy nem tudom, azok a mozaik szemek a világból, amiket úgy gondoltam, hogy fontos, hogy megismerjek és átmenjek rajta.
De itt még mindig nem érkeztünk meg a társadalomtudományokhoz, a szociológiához.
Igen.
Külkereskedelmi főiskola után?
Oké, hát utána én elmentem ugye dolgozni, most felmondjuk a szakmai rajzom, de ugye a minisztériumokban is dolgoztam, meg állami kötődésű cégeknél regionális fejlesztésre, területfejlesztésre foglalkoztam, Európai Uniós csatlakozás időszakát éljük, és az első strukturális alapokból bejövő projektek kezeléséről, tervezéséről, ami nyilván egy másik világ, de nagyon izgalmas volt ezt is megismerni, és az a network, amit ott szereztem, az a mai napig még számít, nekem is fontos, és nagyon jó, hogy megvolt, és egyébként pont ott fogalmazódott meg úgy igazán, hogy itt a leginkább nekem a szociológia az a terület, amire ilyen értemben kíváncsiak. Tehát, hogyha mi tervezünk büdzséket, allokációkat, régiókat, városokat, akkor értenünk kell azt, hogy hogyan épül föl társadalmilag egy helyszín.
Mert hogy az embert nem lehet kivenni a képletből.
Sehogy se. Igen, igen. És akkor ez vitt egyre közelebb és közelebb és közelebb a szociológiához. És azonban is ugye én a gazdaságszociológia volt a fő fókusz, tehát ami végül is a kettő kapcsolódása vagy magyarázata, gazdasági rendszerek működése, az definiált a társadalom által, és fordítva is.
Tehát azért valami erőszakoskodtam, igen, a szakmai önéletrajzoddal is, hogy most azt mondjuk fel, mert hogy én közben az Augustát is szerettem volna megérteni, a főszereplődet, hogy mennyire haladtatok ti párhuzamosan, vagy mennyire haladt a te életutaddal az ő útkeresése párhuzamosan. És most, hogy elmondtad, hogy ez egyáltalán nem véletlenszerű volt, ahogy alakult a pályát, hanem hallgattál magadra, hallgattál a felismeréseidre, és mentél tovább. Igazából az Augusta is ezt csinálja. Ő nagyon nem egy elveszett lény, nagyon nem egy elveszett 25 éves lány. Teljesen fölösleges párhuzamot keresnem?
Én azt gondolom, hogy tehát Augusta azért ezt szögezzük le, hogy ő fiktív személy. Nyilván egyik író sem tud teljesen elidegenedni a karaktereitől. Én például őt úgy látom, hogy ő sokkal bátrabb és határozottabb, mint én voltam abban a korban.
Az ő megszületését hogyan kell elképzelni? 15 év publikálás után jutottál el a regényig. Jó sokat vártál. Közben folyamatosan hordtad ki ezt a szereplőt?
Nem direkt módon, de indirekt módon biztosan igen. Tehát ez 4 évet dolgoztam ezen a könyvön. Tehát ez a szöveg félre volt téve, elő lett véve, közben születtek más szép irodalmi szövegek is, a más karakterekkel, más történetekkel, de valahogy az ő figuráját azt nem lehetett magára hagynom. Nem terveztem azt, hogy ilyen nagyívű dolog legyen belőle, mint egy regény. Egyszerűen meg kellett születnie, tehát hogy valahogy megfogta a kezem, és vitt, és muszáj volt vele foglalkoznom. Annyiban is más talán Augusta, mert ugye más időszakban él, és az a megértés akár a pszichológiai működésnek, mechanizmusoknak, társas interakcióknak, amik a mai fiatalság kezében van és elérhető, az nem volt meg abban az időben, amikor én voltam például egyetemista, és nagyon kíváncsi voltam, hogy adott helyzetekben ő például hogyan reagál, meg hogyan tudja értelmezni, és a következő döntéseket meghozni. Tehát ő reaktív arra, ami körülveszi, de talán ő sokkal tudatosabb, mint szerintem én voltam.
Azt miért mondtad, hogy ez egy kísérlet, egy kísérleti könyv? Azért nagyon sok minden volt az irodalomban mögötted, már mire megérkeztél idáig.
Nagyon jó kérdés. Szerintem gyakorlatilag minden könyv kísérlet.
Azt is. Mert hogy arra gondolok, bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak hogy én akkor tudtam volna ezt tényleg kísérletként értelmezni, hogyha csak tudományos szövegek vannak mögötted. Hogyha egy kicsit erőszakosan a lelkedbe kellett volna nyúlni szép mondatokért, ami nem csak száraz tudományos szöveg.
Hát erőszak nem kellett hozzá, az biztos, tehát hogy ez...
Hiszen az benned volt.
Igen, ez jött. Hát volt polírozás azért, ezt hozzá kell tenni, de tényleg dolgoztam a szövegem, de volt egy nagyon nagy lendülete is a szövegnek, hogy a kísérletet azt igazából szerintem én arra vonatkozom, mondhattam korábban, ami pont ugye a QR kódok kérdésköre, meg hogy miért kommunikálok több csatornán gyakorlatilag, próbálok egy üzenetet átadni, és hogy ez picit összeér azért a regényben is. Kerestem az útját, hogy nem hiszem, hogy megreformáltam a regényírást, tehát azért ezt nincsenek ilyen állításaim vagy illúzióim, ez egy teljesen emészthető ennek
De szánt. Cél volt? Cél volt, hogy valami volt. Nagyon új szülessen?
Hát így
akár explicit, a kódok beemelésével.
Ez nem tudom, annyira organikusan jött. Tehát, hogy ez nem volt előre kitalálva, hogy így lesz, hanem egyszerűen megtörtént, hogy amit úgy éreztem, hogy már a regényben sok lenne beleírni, mert szétfeszíteni, azt ki kell rakni külön csatornába, mint mondta a podcast például. De mégiscsak háttérinformáció lehet annak, aki szereti, mint én, ezeket az egzogos utakat is néha feltárni. Tehát te adjuk meg az olvasónak azt a lehetőséget, hogy akár oda is eljöjjön, vagy kövessen, vagy megnézze, de ne szuszakoljunk bele mindent a szövegbe. Ez nem volt egyszerű, mert hogy az első regényem, tehát nincs igazából olyan nagy tapasztalatom abban, hogy hol vannak ezek a határok, mit bír el a szöveg magyarázatban, mi az, ami túl didaktikus már, mi az, ami még belefér. És talán ez volt az egyik szándék, hogy ne terheljem túl információval mindig a szöveget a könyvben.
Ki az, aki segített a belvárosi viszonyokat ilyen pontosan felfesteni a vászonra? A buli helyek, a dinamizmusok, ez mind tökéletesen megvan. Hogyha visszagondolok az én 20 és 25 év közötti időszakomra, akkor például még megvolt az instant, aminek nagyon örültem, amikor találkoztam a szövegben az instanttal. Szóval, hogy nagyon pontos ez a könyv. A tanítványaid?
Etnográfiai megfigyelés.
De tényleg, hogy az Augusta például a tanítványaidból is összetevődöl?
Hát nézd, itt van az, amikor a személyes élmények is nyilván beszivárognak a könyvbe, tehát hogy az én nyilván nem tagadom, hogy ismerem ezt a várost, itt élek, és nagyon szeretem Budapestet. Tehát, hogy ez egy kicsit Budapest regény nekem, az én Budapestem is, a kosszal, a lelkesedéssel, az egésszel úgy, ahogy van, én ezt nagyon szeretem, és nagyon örülök neki, hogy ezt mondod, hogy ráismersz, mert szerettem volna ezt belerakni, és megfesteni, és ezt a közeget valahogy megfogni.
Igen, nekem például ezt adta, hogy visszagondoltam az én régi egyetemista éveimre, én együtt mentem Augustáékkal végig, de ilyen módon azt gondolom, és azt feltételezem, hogy ez az olvasó közönséget be is határolja bizonyos mértékig. Ez az alkotás közben nem zavar téged?
Nem volt ilyen gondolat bennem, hogy akkor most ezzel kizárok, vagy nem zárok ki valakit. Megmondom miért, végülis ez is ez egy kultúra, ami itt van nálunk Budapesten, és ezen nagyon sokan átmennek azok is, akik már esetleg nem csinálják, vagy már nem járnak el, vagy nem vesznek ebbe részt, de mégis vannak emlékeik róla, akik meg most élik meg, akkor ők meg most élik meg. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy generációkra le van szűkítve egyébként. Én azt látom, olvasták olyanok is, akik 50 fölött vannak, és férfiak például, és abszolút kaptam olyan visszajelzést, ami inkább azt mutatta, hogy élvezetes olvasmány volt, de ha behatárolja, akkor meg...
Csak azért kérdeztem, mert ugye részrehajló vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy én persze, hogy imádtam, hiszen mentem velük, és újraéltem az emlékeimet. De aztán az is eszembe jutott, hogy te nagyon is tudatos voltál, ezt el is mondtad nem egy helyen, hogy Budapest jó márka. Uh-huh. Így nem is gondolkoztál azon, hogy hova tedd August. Tehát például van annyi tudásod, hogy tehetted volna Moszkvába is éppen.
Hát, ha ott zajlik a regény, igen, de nem ott zajlott.
De miért hogy... Budapest? Tényleg csak ennyi, hogy jó márka?
Nem. Tehát ahogy mondom, ez a regény, ez erősen beágyazott Budapestbe. Tehát az, ami történik velük, ez itt történik velük, és nem máshol. Egész egyszerűen azért, mert ebben a millióbe szocializálódnak, nőnek föl, stb. Tehát egyszerűen ez adta egymást a karakter, itt született, és itt innen indul el.
4 évet töltöttél főleg azért Augustával. Milyen a kapcsolatotok? Néha nem szeretted. Néha meg lett kínozva ez a nő.
Nem mondom, hogy nem szerettem. Én inkább úgy éreztem, hogy én nagyon értékelem azt, hogy igyekszik felülemelkedni, és menni tovább. De hát nem lehet berakni egy teljesen laboratóriumi körülményekbe, vagy én nem volt ilyen szándékom, mert én szerettem volna, hogyha végig menne dolgokon, amik valóban megtörténhetnek, tehát ami kicsit valósabb.
A címen sokat gondolkoztam, és egy fél mondatodon is, hogy a falat majd a végén megértjük, mennyire spoilerezhetek. mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és az muszáj feltennem ezt a kérdést, amivel le is lövök valamit, de hogy nekem az utolsó fal, amikor már reménykedem, hogy vége van a megpróbáltatásoknak, akkor bejut a COVID. Az az utolsó fal, ugye? Jól értelmeztem.
Hát igen. De ez is a valóság, tehát akkor zártam el a kéziratot gyakorlatilag, és utána már ugye az utómunkák voltak. De ezen ugyanúgy nagyon sokan végigmentünk. Tehát, hogy elindul valami, a csomó lehetőség nagyon sok ember életében, annak nem tudtuk, hogy meddig fog tartani a COVID-fal, meg a lockdown, ugye fogalmunk sem volt, hogy mi lesz a következő lépés, és hogy ez most éveket jelent, van-e visszaút, mikor lesz az a visszaút, vagy mi lesz ebből. Úgyhogy végülis annak az élménye az, ami a zárás.
A 4 éves alkotási folyamatban végighagytad magad a külvilágnak, hogy az események hassanak rád? Itt azért egészen egyértelműen. A COVID-dal összefüggésben ott hagytad magad. Ott azt gondolom egy akkora sok volt, hogy azt ki kellett írnod magadból.
Nem lehetett nem reflektálni az akkori jelenünkre. Tehát az annyira megrázott szerintem mindenkit globálisan, hogy furcsa lett volna nem reflektálni rá egyáltalán. Most másképp látjuk, ugye most már, mert megint egy másik valóságban vagyunk. Tehát most kéne befejeznem, akkor valóban dilemma lehetne, hogy kell-e, nem kell-e. De ott valahogy úgy éreztem, hogy helye van. Az, hogy a külvilág mennyire hatott a 4 év alatt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 4 év, ez nem lineáris dolog volt, hogy én úgy éreztem az első, nem tudom, 3-4 év után, hogy vége van a sztorinak, én befejeztem, megírtam. Nyilván azért a végéhez is hozzáadottak dolgok, de ez a 4 év, az azt is jelentett, hogy benne a szövegben, tehát hogy a eleje közepe minden át lett gyúrva folyamatosan. És nehéz neked megmondanom, hogy pont az alatt mi történt, amit beleírtam, nem írtam, mert nem tudom ezt megmondani. Az biztos, hogy szándék volt, hogy egy kicsit összerázzam a szöveget, hogy jobban elhelyezzek súlypontokat, vagy visszavegyek belőlük, tehát egy ilyen dekázzás, centizgetés folyamat elmélyíteni, kiszedni esetleg szereplőt, mégse kiszedni, ilyesmi.
Olyan szigorú voltál magaddal, mint amikor a PhD-den dolgoztál? Vagy más? Teljesen.
Igen. Hát, ugye a tudományos szöveg az nagyon kötött. Tehát, hogy ott nagyon-nagyon szigorú feltételek és szabályok vannak. Az mindenképp egy regény azért megengedőbb, és több tér van ilyen értelemben. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nagyon megszerkesztett PhD-t írtam. Tehát meg van szerkesztve nyilván, meg megfelelt mind a félvárásnak, de hogy én ott is engedtem nagyon sok helyen magamnak szabadságot, és aztán azt próbáltam belerakni a struktúrába, tehát hogy azt, ami igazán foglalkoztat kérdések, gondolatok, azért bele tudjanak kerülni. A flow is benne legyen, ne csak a... Most itt ilyen gesztikulálva próbálom megmondani, hogy ne csak a nagyon szerkesztett dolgok, vagy külsőségek.
Tudományos körökben te vagy az, aki egyébként író is, és irodalmár, az irodalmi körökben pedig te vagy az, aki egyébként kutató is. Mindig a két világod összemosódik, a dimenziók egy kicsit összecsúsznak, és nem választod szét. Tehát nem is lehetne szétválasztani.
Nehéz szétválasztani, igyekszem szétválasztani. De nem tagadom meg nyilván, tehát hogy mind a kettő hozzám kapcsolódik, azért nem, nincs egy ilyen nagyon éles vonal, de időnként meg kell húzni mégiscsak a vonalat, mert mást mutatsz, tehát más kell teljesíteni, más kell mutatni, másképp kell felépíteni azt az identitást, ahol a tudományos életben igazából nem számít az, hogy van-e regényed, vagy az irodalmi közegben jelen vagy-e annyira. Hogy az irodalmi közegben mennyire lesz befogadó, ilyen értelme a regény felé, az még most fog eldőlni, azt hiszem, tehát, hogy még az út elején vagyunk. Nem tagadom meg nyilván, hogy az, amikről írok, meg ami foglalkoztat, én ezt sok minden kutatóként ismertem meg, tehát, hogy az, hogy én a feblebek világát megismertem, az elsősorban onnan jön, hogy etnográfiát végeztem feblebekben, tehát, hogy de nem etnográfiai mélységű a feltárása a regényben a feblebeknek ugyanakkor.
Viszont a fogalmazás, az nagyon sokszor azért hajaz a tudományos szövegre. És én ennek örültem, hogy nem nyírtad ki azt a típusú szövegalkotási mechanizmusodat és stílusodat a regényből. Érkezett egyébként olyan észrevétel a szerkesztő részéről, hogy kellene egy kicsit nyírni, hogy itt-ott túl száraz?
Hát sokat dolgoztunk rajta, az biztos, tehát, hogy maga az, hogy mennyire legyen egységes, vagy ne egységes egy regényen belül a szövegvezetés, az egy jó kérdés. Ugye a karakterekhez is kötődik, hogy hogyan használd a nyelvet esetleg helyzetekhez is, de mégis elvárjuk, hogy azért legyen valamennyire egy irányba mutató. Hogyha ilyen jellegű egyenetlenségek vannak a szövegben, vállalom őket. Egyébként a szerkesztővel voltak stilisztikai megbeszélésünk, vagy mármint, hogy ilyen kérdések, amiken dolgoztunk valóban, és én nagyon sok minden megfogadtam, és nagyon hálás vagyok a Torma Mária szerkesztőnek, hogy ennyire mélyen belement a szövegbe, és nagyon hasznos volt, amiket mondott. De néha meg úgy éreztem, hogy azért kell benne hagyni, mert az is, nem tudom, annak a fajta jelenségnek a leírására talán legalkalmasabb nyelv, vagy úgy könnyebb. De majd az olvasók eldöntik.
Na, de hogy segítsünk az olvasóknak. Mi könnyű helyzetben vagyunk, te meg aztán főleg, mert hogy a te gyermeked azért Augusta. Én pedig őt nagyon megszerettem, de mesélj egy kicsit róla. Itt van egy 24-25-be hajló lányzó, aki cipeli a hátán az ő öccsét, néha cipeli a hátán az egészen furcsa viszonyú szüleit. Mit kell tudnunk róla?
Én azt gondolom, hogy Augusta nagyon hétköznapi. Ami talán számomra érdekes róla, vagy az ő esetében, az ő történetében, az, hogy ő megtestesíti azokat a startupereket, vállalkozó csajokat, mondjuk így, vagy nőket, fiatal lányokat, akikben nem kérdés az, hogy ők merjenek vállalkozni és belevágni, és nem mérlegel túl sokat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy én ezt próbáltam ezt megérteni, hogy miből lesz valaki vállalkozó, mi ennek a mechanizmusa. Erre vonatkozóan is van egy csomó tudományos cikk.
Meg hát volt is, vagy van is órád, márkaépítés órád. Ott egy kicsit úgy is éreztem, hogy beülhettem egy ilyen órárot. A Robert és Augusta szál, ott szinte egy Faludi Júli márkaépítés óra.
Hát, azért nem a silabuszt mondtuk föl, tehát azt tegyük hozzá, meg a
szép irodalmi köntösben.
Ott inkább azt veszem észre, hogy ez az egész influencerség kérdéskör engem inkább úgy érdekel, hogy hogyan formál embereket, emberi viszonyokat, és hogy meddig tart a lufi, nem lufi gazdasági modell kérdéskör, mert ugye minden egyszerre létezik, és elég telített is a piac ilyen értelemben, és nagyon sokszor látom azt, hogy valaki nagyon naívan gondolja azt, hogy majd pikpak influencer lesz, és meggazdagszik, és nem tudom, nem is kell semmi más. És ugye a realitás az nem teljesen ez, és valami ez, tehát ez foglalkoztatott, azért hoztam be a Robertet, aki hát cinikus figura, de talán nem annyira cinikus, nem tudom, hogy mennyire sikerült elkapnom ezt a kettősségét, de azt akartam itt is megmutatni, hogy ez döntés, egyedi döntés, hogy meddig engedett, hogy fölépítsen téged valaki, hol van az, amikor neked is van beleszólásod, hogy fölépítve legyél, és milyen az, amikor te magadat építed föl, és én végül is Augustának megadtam azt a lehetőséget, hogy ő magát építse föl, mint brandet.
Ez az Augustának az üzleti része. Aztán van egy magánéleti része, ahol hát végig ott morajlik a felszínen, vagy a felszín fölött az ő kamaszkori bántalmazása. Aztán abból ilyen gráfszerűen rengeteg újabb bántalmazó lép a színre. És erre gondoltam, hogy te ott azért kínosztad őt.
Én meg azt gondolom, hogy ezek annyira hétköznapi történetek, amikről nem beszélünk feltétlenül mindig a nagy nyilvánosság előtt, és nagyon sokan hordoznak ilyen történeteket. Szinte merném azt állítani, hogy talán nincs is olyan ember, akinek egy legalább ne lett volna valami hasonló, vagy egy kritikus pont, vagy helyzet, amiben helyt kellett tenni, vagy amiben ki kellett lépnie, vagy valahogy megoldania. Vagy. Tehát, hogy mindannyian válhatunk áldozatokká. A kérdés az, hogy mennyire vagyunk szerencsések, illetve mennyire tudjuk felismerni azonnal azt a helyzetet, és úgy valahogy segítséget szerezni, vagy kilépni. Tehát Augustinnál azt próbáltam megmutatni, hogy mennyi felszíne van annak, vagy felülete, bocsánat, nem felszíne, mennyi felülete lehet annak, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon. Ami ugye az iskolától, a gimnázium évektől kezdve felnőtt korig intézményesült módokon megtörténhet.
Nagyon szerettem, és nagyon érdekes volt, hogy az első bántalmazó élményénél rögtön jött a revans.
Ami nem az ő megoldás, ugye, nem a barátnője.
Hanem barátnője, Alexa megoldása.
Hát igen, mert itt a barátnők szerepe, meg az, hogy ne legyünk egyedül, és hogy igen, a revans az nagyon fontos volt nekem, hogy belerakjam, tehát hogy ő ne maradjon benne ebben a helyzetben, és ne maradjon meg úgy ez az élmény, hogy ő nem tudott mit csinálni, és megtörtént, és kész, és hallgatni fog, hanem igen, akartam, hogy ők bátrak legyenek, és vissza tudják ezeket utasítani, mondjuk így az ilyen helyzeteket.
Aztán ez a bátorság nagyon eltűnt a félig ír, félig holland Stephennel kapcsolatban. Ott hova tűnt az Augustának a bátorság?
Hát ott sodródott. Igen, hát az persze az első nagy élménye, tehát az neki az első nagy szerelem, ami ugye megint csak Lutri, különböző motivációkkal kerülnek emberek egymással kapcsolatba, meg párkapcsolatba. Az ő motiváció egy teljesen tiszta szerelem. A válasz, vagy hát nem tudom, a másik személy pedig egy kicsit komplexebb, vagy nem annyira őszinte, vagy de nem akarom én se itt elszpoilerkedni az egészet, de igen, tehát az, hogy sebezhetőek vagyunk, amikor megnyílunk, és szeretni akarunk, inkább így fogalmazok, az ugyanúgy jelen van bennünk, mint az, hogy más helyzetekben meg bátrak vagyunk, és hogyha már felismeri, és külön tudja választani azt, hogy ő szeretni akar, és szeretve lenni akar attól, hogy ugye az a konkrét személy, az vállalható-e neki, vagy sem, akkor már be tud jönni a bátorság, meg megint a döntés, de ahhoz el kell jutnia, tehát oda el kell valahogy érkezni, oda meg kell érkezni abban a helyzetben.
És akkor szépen leír egy kört, bántalmazástól, kamaszkori bántalmazástól, érzelmi bántalmazáson át, eljutunk a Morovszki jelenetig, ami aztán hozza a fordulatot. Amikor már nem ő fogadja a vizerrel érkező udvarlókat, akik átverik, hanem felmond a munkahelyén, és elutazik, és itt jön talán a feloldás kezdete.
Igen.
Ez itt tudatos volt, hogy akkor a kínzásnak itt vége, és megyünk a megoldás felé.
Figyelj!
Ott tényleg nem, ilyen nagyon okay. Nyomasztóan kínlódott magánéletileg. Én ott szorongtam vele.
Én nem így fogalmaztam meg magamnak, de valóban van egy ilyen ív, igen. Tehát, hogy kellett, hogy legyen egy pont, ahonnan fogva, mert nem engedi meg magának azt, hogy ne ő döntsön. Tehát, hogy valóban van benne egy ilyen forduló pontot, azt igyekeztem valahogy kialakítani.
És mit gondolsz, most mi a helyzet Augustával? Most, hogy már talán kieverte a Covidot.
Én is kíváncsi lennék rá, meg kell kérdezni tőle. Nem tőlem.
És lehet, hogy lesz folytatás?
Hát lássuk meg, hogy hányan kíváncsiak rá.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Ez volt a Könyvmusta. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.